Ez itt az Online Vállalkozás Egyszerűen podcast csatorna, ahol kipróbált és közérthető tanácsokat kapsz az üzleted elindításához és építéséhez. Aki pedig segít neked ebben, Paulányi Bea. Bea kiégett nagy vállalati igazgatóból lett online vállalkozó. Néhány éve elképzelt magának egy szabadabb életet, ezért elindította a Viszlát Taposómalom blogot, azzal a céllal, hogy később majd ebből keressen pénzt. Az elején fogalma sem volt, hogy mit és hogyan kell csinálni. Az áttörést az hozta meg számára, hogy rátalált egy egyszerű vállalkozás építési módszerre. A saját tapasztalatai és a módszere megosztásával azoknak szeretne segíteni, akik szintén elbúcsúznának a taposómalomtól. Lehet, hogy pont neked is.
A műsor támogatója a Viszlát Taposómalom új képzési és tagsági rendszere a VTM Bootcamp. A VTM Bootcamp bloggereknek, online tanítóknak, coachoknak, tanácsadóknak, szolgáltatóknak segít akár nulláról felépíteni a saját online vállalkozásukat. Ha taggá válsz, nem kell többet azon gondolkoznod, hogy mivel kezdj és mi legyen a következő lépés. Egyszerűen követned kell egy kipróbált és bevált módszert lépésről lépésre. A csatlakozást követően megkapod az összes elméleti és gyakorlati képzésemet, technikai útmutatókat, mindent egy helyen.
Ez itt az Online Vállalkozás Egyszerűen, Paulányi Bea podcastje.
A mai vendégem Mengyán Eszter, a Holidák blog tulajdonosa, szerzője. A blog a fenntartható divatról és a tudatosabb öltözködésről, vásárlásról szól. Szervusz Eszter, szeretettel köszöntelek az adásomban.
Szia, és én is nagyon nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik minket hallgatnak.
Eszter, először mesélj nekem arról egy kicsit, hogy honnan jött neked ez a nagyon izgalmas téma választása. Ugye a fenntartható divatról, tudatosabb öltözködésről beszélsz. Mondhatjuk azt, hogy neked ez egy szerelem projekt, vagy szerelem téma?
Hát igen, ezt ugye ez egyértelműen az. Én újságíróként dolgoztam, most már így nem annyira dolgozom újságíróként, de nagyon-nagyon sokáig, több mint 10 évig az online médiában voltam különböző női magazinoknál, és egy ilyen témakeresés kapcsán jutottam el a fenntartható divat témájáig. Én nagyon-nagyon sok cikket írtam arról, hogy mik a kötelező trendek, mit kell felvenni, milyen színek a divatosak, interjúztam magyar tervezőkkel, tehát hogy az elmúlt évek alatt azért ez a téma közel volt hozzám, mint az öltözködés, a divat, de az, hogy ennek mi a háttere, vagy hogy például mennyire környezetterhelő a divatiparnak a mostani működése, az valahogy így kimaradt. Nem volt így a fejemben, és egy dokumentumfilmet láttam, ami miatt azt gondoltam, hogy innentől kezdve teljesen másképp szeretnék beszélni az öltözködésről, és arra felé mégis terelgetni mindenkit, hogy legyen ez is tudatosabb, mert azért elég nagy baj van itt a háttérben.
Tehát kicsit a küldetésed akkor, hogy...
Ez fogalmazódott meg bennem, hogy akkor már azért nagyon sok eszközöm volt arra, hogy tudjam, hogy hogyan lehet egy témát eljuttatni minél több olvasóhoz, és azt gondoltam, hogy ezt a témát mindenképpen szeretném, hogyha eljutna többekhez, bár nem gondoltam, hogy ennyire sok embert elérek majd.
Ma már van egy jövedelmező vállalkozásod ebből, illetve nagyon sok előadásra hívnak, de egy bloggal indultál, ami, ha jól tudom, nem volt teljesen tudatos, hogy mi fog ebből kinőni. Mesélnél erről egy picit?
Igen, én azért nekem volt, ugye az újságírás mellett nekem volt blogom is már korábban is, az inkább ilyen divat történetről, öltözködés történetről szólt, tehát elvégeztem egy kurzust, egy stylist kurzust, öltözködés történetet, viselet történetet tanultunk a kurzuson belül, és annyira megtetszett a téma, és annyira izgalmasnak gondoltam, hogy elkezdtem utána olvasni, és hát én úgy működöm, hogy amit olvasok, feldolgozom írásban, és azt elolvashatják mások. Úgyhogy abból azt a blogot elhagytam végül, nem 3 évig írtam, és amikor ezzel a témával találkoztam, a fenntartható divat témájával, akkor is azt éreztem, hogy annyira sok az információ, és annyira izgalmas maga a téma, és annyira egyébként valamilyen szempontból sokkoló is, hogy szerettem volna egy külön felületet dedikálni ennek. Amúgy képzeld el, hogy nem a blog volt az első, hanem az Instagram oldal. És az Instagram oldalt követte pár hónappal később a blog és a Facebook oldal. Valamiért az Instagramon kezdtem el kísérletezni. Ez 2016 volt, akkor még azért nem olyan nagyon sokan használták, nem így használták. izgalmas új felület volt, ugye hát kommunikációs szakemberként azért így szerettek újabb és újabb platformokat kipróbálni, és akkor az nagyon tetszett, hogy ott elkezdeni kísérletezni. Illetve az Instagramon találtam meg nagyon sok információt, mert akkor már külföldön sokan beszéltek erről a témáról. Tehát, hogy ez nekem is egy inspiráló közeg volt, és nagyon sok információhoz jutottam. Úgyhogy tulajdonképpen a téma feldolgozása miatt született meg az Instagram oldal, a blog oldal, illetve a Facebookot, azt pedig inkább így, hát úgymond ilyen terelő eszköznek használtam. Tehát, hogy amit a blogon írtam, az jó, hogyha kikerült a Facebookra, mert akkor ugye sokakat elért, ott jól lehetett hirdetni. Én az Instagramot például sosem hirdettem, tehát az abszolút organikusan nőtt ekkorára. Hát ez ekkora, ez most egy, nem tudom, 11 ezer követő, vagy olvasó, vagy nem is tudom, hogy hívjam őket.
Az Instagramról még szeretnélek majd kérdezni, de nagyon érdekelne, hogy ugye ma tényleg van egy jövedelmező sikeres vállalkozásod, hogy mesélnél egy kicsit arról, hogy egy blogból hogyan jutottál el oda, hogy ma tényleg ebből meg tudsz élni. Tehát kicsit így a vállalkozói utadat, hogyha elmesélnéd, szerintem ez nagyon izgalmas lenne.
2016 végén indult el a blog, és hát én úgy dolgoztam, hogy akkor volt egy 8 órás újságíró, egészen pontosan főszerkesztői állásom egy kisebb női magazinnál, és hát a hétvégéket és a szabadidőmet pedig azzal töltöttem, hogy a blogra készítettem tartalmakat, ami hát ez valahol tényleg szenvedély, mert az interjúkészítés az azért az nem a legkönnyebb műfaj, meg nem a leggyorsabb műfaj. Nagyon sok utánajárás volt itt a cikkeknél, tehát hogy itt tényleg sok mindent kellett elolvasnom ahhoz, hogy megszülessen egy akár rövidebb tartalom is. És aztán utána 2017-ben találkoztam, ugye a tudatos öltözködés kapcsán a személyi stylingnak a szín- és stílustanácsadás, testalkattanácsadás részével. Én akkoriban egyáltalán nem vásároltam magamnak ruhát, hanem teljesen másképp költöttem magamra, például ilyen programokon vettem részt, és annyira hatott rám az, hogy megismertem azokat az árnyalatokat, amikben tényleg nagyon így felderül az arcom, vagy ilyen frissebb lesz, ahogy kinézek, hogy azt gondoltam, hogy ezt én szeretném átadni szintén nagyon sokaknak, úgyhogy elvégeztem a szín- és stílus tanácsadás kurzust, ami egyébként most az egyik lábam, tehát hogy a vállalkozóként nézem, és hát én 2018 végén kezdtem el színtanácsadóként működni, addig csak gyakoroltam, meg ugye a kurzust végeztem, és ez kezdett el beszivárogni ilyen plusz tevékenységként, ugye a blogírás, színtanácsadás, és akkor még megvolt a főállásom is, tehát hogy így ez így párhuzamosan elindultak a dolgok, de hogy ugye a blog indulásától már eltelt 2 év. És akkoriban egyébként 2019 volt számomra a színtanácsadás és az előadások éve, akkor nagyon sok hirtelen, ugye hát nekem ez kint van a blogon, hogy amúgy én vállalok előadásokat, de ez azért van kint, mert hogy egyszer valaki megkeresett, hogy nem beszélnék erről a témáról, nem tudom én, ugye akkor még ugye nem Zoomon keresztül beszélgettünk, és akkor így mondtam, hogy hát de, nagyon szívesen, fogalmam nem volt, hogy hogyan fogok összerakni erről egy előadást, de szerencsére volt, tehát mindig a saját tapasztalatomból indulok ki, mert azért én nem csak írok erről a témáról, hanem nagyon sok dolgot kipróbáltam. Tehát, hogy kipróbáltam, milyen az, hogy egy évig nem vásárolok, kipróbáltam, hogy milyen egy kapszula gardróbot felépíteni, kipróbáltam, hogy milyen, nem tudom, így folyamatosan listázni azt, hogy milyen ruhadarabokat hordok szívesen, és miket nem. Nagyon sok lelőhelyet tudok, amilyen jó megoldás lehet, hogyha valaki tudatosabban szeretne öltözni. Én magam is second hand nagyon sokat vásárolok, nagyon sok magyar tervezőt ismerek, szóval, hogy van egy ilyen személyes tapasztalatom azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet mondjuk tudatosabban öltözködni, és azért ezeket a történeteket el szoktam mesélni az előadás során is. Úgyhogy az első előadáson rémesen izgultam, most már kevésbé izgulok.
Hogyan küzdöd le ezt? Mondjuk ez picit témán kívüli, de én sem szeretek előadni, és azt gondolom, hogy nagyon sokan félnek a nyilvánosságtól, még úgy is, hogy egy bloggal kiálljanak, nem hogy egy színpadra. Mi a módszered, hogy sikerül legyőzni a lámpalázadat?
Nem sikerül legyőzni a lámpalázamat. Most már szerintem a gyakorlat miatt könnyebb, illetve azt tapasztaltam, hogyha megvannak a saját történeteim, akkor akkor azok valahogy így föloldják azt, hogy nekem mindenről mindent tudni kellene. Mert nem kell mindenről mindent tudni, egy csomó mindenre lehet azt mondani, akár előadás közben is, vagy a végén is, amikor kérdeznek, hogy nem tudom, de hogy nagyon szívesen utána járok a témának, és meg lehet keresni amúgy üzenetben is, mert szerintem ezt nem szégyen felvállalni, hanem én nekem egyszerűen van tapasztalatom egy nagy témának egy bizonyos részéről, és hát nem vagyok úgymond szakértő, tehát hogy nem kutatom ezt a témát, nagyon sokat olvasok róla, nagyon sok dolgot kipróbálok, nagyon sok szakemberrel vagyok kapcsolatban, akiket meg tudok kérdezni. Úgyhogy ez nekem így mindig egy ilyen, mert az őszinteség valahogy azért szerintem azt nagyon sokan szeretik, és ott tudnak kapcsolódni, mert szerintem nagyon sokan vannak, akik amúgy így, hát nem profi előadók.
Na, erről mesélj egy kicsit, mert ez az egyik, amiért azt gondoltam, hogy mindenképp szeretnék veled beszélgetni, hogy ugye én egy személyes márka oldalon olvastam veled készült interjút, és ott pont arról van szó, hogy a hitelesség és az őszintesség így a te én márkádnak így a gyakorlatilag a jellemzője, hogy ez nagyon izgalmas szerintem, hogy tényleg te felvállalod azt, hogy van, amit nem tudsz, van, aminek utána nézel. Mesélnél egy kicsit erről, hogy mennyire határozta meg szerinted ez a te sikeredet, hogy gyakorlatilag te tényleg nem egy ilyen guruként álltál ki a piacra, hanem egy ilyen őszinte hangként.
Nem tudnék guruként kiállni, tehát hogy egyszerűen maga a téma sem olyan, és lehet, hogy ez is segít engem ebben, mert hogyha a témát nézem, akkor ez egy átalakulási folyamat jelen pillanatban. Ráadásul az, hogy fenntartható divat, az nagyon sokféleképpen értelmezhető, nagyon sokféle megoldások van, és hát van olyan, amit most jelen pillanatban nagyon fenntarthatónak gondolunk, vagy azt gondoljuk, hogy ez a tuti megoldás, és lehet, hogy 2 év múlva a kutatások és ahogy alakul az egész, kiderül, hogy hát nem is ez a legfenntarthatóbb megoldás. Szóval nagyon nehéz úgymond ilyen tuti recepteket adni, ráadásul ugye nagyon sok élethelyzet van, de különbözőek vagyunk, különböző lehetőségeink vannak, különböző a ruhatárunk, és ezzel én azért folyamatosan találkozok a visszajelzések során, amikor ugye az olvasók mondják azt, hogy hát, hogy nekik ez így, ezért meg ezért nem jó megoldás. Tehát, hogy nekem eleve így is kell kommunikálni, de hogy ez is jön belőlem, hogy nem fogok tudni tuti megoldásokat mondani, és nem egy út van, hanem nagyon sokféle út van, és szerintem ezt ki kell mondani. Mert különben frusztráló lehet a téma is, tehát hogy mondjuk nagyon sokan azt mondják, hogy ők nem engedhetik meg azt, hogy mondjuk magyar tervezőktől vagy alkotóktól vásároljanak, és ez így oké is, mert hogy nem engedheti meg, de ugye egy csomó más lehetőség van, és nehogy amiatt ne figyeljen valaki a tudatosabb vásárlásra, mert egy dolgot nem tud megcsinálni, mert hogy szerencsére ott van még nagyon-nagyon-nagyon sok opció. És ezt szeretem kimondani, ezt ki kell mondani, illetve ugye nagyon sok mindent én magam sem tudok, hiszen nem dolgozom ebben a szakmában. Tehát, hogy nem vagyok sem tervező, sem kutató, sem semmi, hanem egy csatornának gondolom magam, aki ismer már nagyon sok szakembert, és szerencsére egyre többen olvassák azt, amit írok, és emiatt össze tudom kötni a megfelelő szakembereket azzal a közösséggel, akiket érdekel a téma. És én magam nem, azt gondolom, hogy nem is mondhatok ki semmi olyasmit, amiről így nem tudok 100%-osan valamit. Szóval szerintem ezek belőlem így jönnek. És nagyon sok mindent meg tudok kérdőjelezni, pont amiatt, mert nagyon összetett maga a téma. Ezek nekem segítségemre vannak. Nem tudom, hogyha mással foglalkoznék, akkor is így működnék-e, de én azt gondolom, hogy igen.
Én azt gondolom, hogy hosszú távon csak ezzel az őszinte hozzáállással lehet sikereket elérni. Tehát rövid távon lehet tényleg beállítani magad egy óriási szakértőnek, de valahol nem fogod te magad sem jól érezni egy olyan vállalkozáson magad, ahol nem lesz önmagad.
Igen, tehát hogy ez vagyok én, és szerintem ez hogyha valaki felismeri azt, hogy ő milyen, akkor úgy működjön, mert különben tényleg belefeszül abba a szerepbe, amit felvesz, és le fog hullani az állarc.
Te is szívesen keresnél pénzt az interneten? Az online pénzkeresés valójában egyszerű, ha a megfelelő lépésekkel haladsz. Töltsd le az ingyenes online vállalkozás útmutatót, és kövesd a bevált lépéseket a vállalkozásod megtervezéséhez, elindításához és építéséhez. Az útmutatót letöltheted a viszlattaposomalom.hu/epizód19 oldalról.
Online vállalkozás egyszerűen. Paulányi Beával.
beszéltünk itt a vállalkozói utadról, még azt áruld el, hogy azért nagyon komoly rendezvényeken is részt vettél. Néztem a weboldalon, hogy a TEDx-en is voltál előadó, és nagyon nagy cégek is hívnak előadni. Erről egy pár szót mesélnél?
Szerencsére azért a tudatosság, a környezettudatosság, a háztartás zöldítése, és ezáltal mondjuk az öltözködésnek a megreformálása is most már nagyon sokakat érdekel, és ezeknél a cégeknél is dolgoznak olyanok, akiket szintén érdekel, és általában úgy találnak meg, hogy elolvassák a bejegyzéseimet, és van olyan programjuk, ahova tudok csatlakozni egy-egy előadással. Ez egy általában egyébként a földnapja körül szokott összpontosul, de ott azért nagyon sok megkeresés van, de az év során folyamatosan érkeznek megkeresések különböző nagyvállalatoktól, kezdve egészen könyvtárakon át, ahol valamilyen program keretében tudunk erről beszélgetni, iskolákig, ahol kötelező mondjuk erről a témáról beszélni, vagy a környezetvédelemről beszélni. Általában így keresnek meg, illetve idén kezdtem el aktívabban használni a LinkedIn-t, ahol szintén erről a témáról mesélek, ott egy picit másképp, így az én márka oldaláról, és onnan is érkeztek már megkeresések, tehát hogy nekem az egy teljesen új felület, egy teljesen új csatorna, és hát ugye nyilván ott azért sokkal inkább jelen vannak azok, akik különböző cégeknél, nagyvállalatoknál dolgoznak, és ott tudunk kapcsolódni.
Jelenleg ugye már csak a vállalkozásodból élsz, ha jól tudom. Milyen forrásokból van jövedelmed? Ugye egy blogra nagyon sokféle módon lehet jövedelemforrásokat építeni, és azért is nagyon örülök, hogy tudunk beszélgetni, mert neked több forrásból is jön, és több terved is van, hogy hogyan szeretnél még pénzt keresni ugye a vállalkozásoddal.
Igen, még azt azért előjáróba, hogy mondjam el, hogy nagyon nehéz volt, annak ellenére, hogy én a tartalommal foglalkozom, és ugye hát újságíróként eladjuk a tartalmat, de hogy ott az egy teljesen másféle működés, mint amikor egy blogot kezd el az ember vállalkozássá alakítani. És ugye nem feltétlenül ugye az a, nem tudom, hogy a megoldás, hogy a blog tartalmait adom el, mint ahogy mondjuk egy újságnál előfordul, hanem hogy az ahhoz kapcsolódó tevékenységek kezdenek el, ugye hát ilyen vállalkozói tevékenységé válni. Én a színtanácsadás és környezetudatos ruhatár tanácsadás, tehát ugye ez egy ilyen személyes 2,5 órás program tud lenni, ez az egyik alapja a bevételeknek. Most egyébként ez jelen pillanatban szünetel, úgyhogy így nyilván van olyan helyzet, amikor nem tudok vállalni személyes tanácsadást, és én ezt online nem csinálom. Tehát, hogy nekem, én azt gondolom, hogy ehhez a módszerhez, amit én használok, kell a személyes jelenlét. Van olyan vállalkozótársam, aki színtanácsadást csinál online is, ez mindenkinek a döntése, hogy hogyan dolgozik. Tehát, hogy a személyes tanácsadás az most szünetel. Emellett még mindig érkeznek felkérések cikkírásra, ugye újságíróként dolgoztam, azért a médiában elég nagy a kapcsolatrendszerem, de már csak ebben a témában írok cikket. Most legalábbis ezt megengedhetem magamnak. Tovább, hát ott vannak az előadások, amikből szintén azért rendszeres a felkérés, rendszeresek a megkeresések, de azért, hogyha csak ez lenne, az nem lenne elég, azt muszáj azért hozzátennem. Illetve hát ugye van most egy másik weboldal, ez a fenntarthatódivat.hu, aminek azért már van üzleti lába is, ott egyelőre a megjelenő márkák, alkotók, tervezők fizetnek egy úgynevezett havidíjat, ami szintén ugye az oldalnak a fenntartását segíti. Nekem vannak külön márka együttműködéseim is, amiről azt érdemes azért tudni, hogy amikor én elkezdtem a blogot, és a velem együtt dolgozó kommunikációs szakemberek ezt így tudták, akkor ők azt gondolták, hogy nekem soha senki nem fog azért fizetni márkaként, hogy megjelenjen, mert nem volt szokás. Tehát, hogy ez nem volt, tehát hogy a magyar márkák nem nagyon fizettek ilyen social media együttműködésekért akkoriban, de azért ez megváltozott az elmúlt években, és nekem hosszú távú együttműködéseim vannak, magyar márkákkal is, illetve például a Vaterával van együttműködésem, így a használt ruha vásárlás promotálom tulajdonképpen. Ez is nagyon érdekes, hogy ez is kialakult, illetve volt olyan, amikor nagy cégek kerestek meg, ilyen, úgymond, reklámarcként, tehát, hogy volt együttműködésem biztosító társággal, ki voltam plakátolva Budapest utcáin, hát az egy eléggé érdekes élmény volt, de hogy azért ebből egyet tudok mondani, tehát hogy ez nem a jellemző, de hogy akár ilyen együttműködés is érkezhet.
Mik a terveid, mert említetted itt a beszélgetés előtt, hogy szeretnél azért még plusz irányokban is elindulni?
Hát igen, nekem azért még mindig hiányzik az, hogy nincsen e-bookom, ami szerintem egy ilyen passzív jövedelem forrás lehetne, illetve online kurzusok, ami szintén lehetne passzív jövedelem forrás. Ez még nincs kiépítve, illetve a fenntarthatodivat.hu-nál is vannak azért még olyan tervek, amiket hát még csak így, nem tudom, így dédelgetek, az majd egy picit későbbi. De hogy nagyon sok ötletem van, hát az idő, az azért az mindig, de még mindig csak 24 órából áll egy nap, és ott a jelenlegi helyzet meg amúgy is egy kicsit így energia elvonó, úgyhogy nem gondolom azt, hogy éppen most a leginkább top formámban vagyok, de azért szerintem sokan vagyunk így, akik most éppen nem a leghatékonyabbak.
Például én is. Jó, az Instagramot én nem használom, és én nem tudok ebben segíteni, hogy működik. Mik a tapasztalataid, vagy mit tanácsolnál annak, aki az Instagramot el szeretné kezdeni használni?
Hát szerintem az mindenképpen szeretettel használja. Szóval, hogy egy olyan felület legyen, ahol élmény neki is fent lenni, mert sajnos most már azért elég sokat lehet olvasni arról, hogy mennyire frusztráló az, hogy más mit posztol, meg milyen szép képei vannak, meg hú, ne, én nem leszek olyan, mint ő. Szerintem mindenki a saját útját járja. Nekem nagyon sokat változott az Instagramom ugye 2016 óta. Én tavaly kezdtem el szinte csak profi fotókat föltenni, tehát én fotóssal dolgozom együtt. Nyilván a témám is olyan divat, öltözködés, ahol azért a szép képek úgy kellenek ahhoz, hogy az ember szívesen megnézzen magát a posztot is. Most már azért azt vettem észre, hogy nem csak a képek, amik erősek, hanem a posztoknak a szövegei is. Tehát, hogy egyre inkább ilyen magazinként is olvassák sokan az Instagramot, nagyon rövid bejegyzések, tehát rövid, hát ugye a blogcikkhez képest rövidebb bejegyzések, de azért nem kétsorosak, és nem arról szól, hogy jaj, most felvettem egy milyen csinos pulóvert, vegyétek meg ti is, tehát hogy nem ez, hanem edukációs posztok nagyon-nagyon népszerűek, úgyhogy teljesen másképp olyan posztok, amik véleményt tartalmaznak, egy gondolatot tartalmaznak, el tudnak jutni nagyon sok emberhez. Érdemes ezeket követni, figyelni, és hát csak olyan tartalmakat követni, amik tényleg feltöltőek és nem frusztrálóak. Tehát, hogy ez az ember tudatosan kell használni szerintem az Instagramot, nem csak a posztolásnál, hanem a tartalomfogyasztásnál is. Én ugye van az Instagramnak a story funkciója, én ezt azért nagyon szeretem, mert hogyha egy hétig nem posztolok semmit ugye a feedbe, a galériába, de mondjuk sztoriba szívesen megosztok egy-egy ilyen kis aprócska tartalmat, aminek nem is kell ilyen hiper-szupernek lennie, nem profi fotókat használok, meg is lehet osztani másnak a tartalmát, szóval ezzel föl lehet tartani az érdeklődést, és az ember nem érzi azt a nyomást, hogy hú, mindenképpen posztolnom kell, mert nem posztoltam nem tudom mióta. Én szeretek ezzel játszani, tök jó szavazásokat lehet kitenni, nagyon jó véleményeket lehet összegyűjteni, úgyhogy szerintem ez egy nagyon hasznos eszköz, meg egy jó felület. Nekem a következő amúgy a TikTok, úgyhogy így engem nagyon érdekel. Ott is már találtam edukációs csatornákat, több ismerősöm is fent van. Szerintem az is egy nagyon izgalmas felület, és nagyon sokat hozzá lehet jutni egy-egy témával.
Mennyi időt érdemes rászánni mondjuk az Instagramra? Neked mennyi időd megy el vele?
A sztori szerintem nem sok idő, csak bátorság inkább. Tehát, hogy az lehet tényleg az, hogy most ide megyek, oda megyek, itt vagyok, ott vagyok, kicsit a háttérről, hogy mivel foglalkozom, egy ilyen, nem is tudom, kicsit ez az ilyen a vállalkozás mögé lehet látni ezáltal. Szerintem az nem sok idő, de nekem vannak például olyan posztjaim, ami jól megkomponált szöveges képes poszt, amivel akár 3-4 órát is dolgozom, mert nagyon sok kutató munka áll mögött, és a kutató munka az, hogy minden márkát, amiről írok, lekeresek, megnézem, hogy miért fenntartható, gyűjtök róla egy képet, összeállítom a posztot, szóval, hogy az sok idő ezt összeállítani, illetve hát nekem ugye a fotóknál ott pedig az van, hogy általában tömbösítve fotózunk, tehát előre kitalálok egy néhány témát, és azt a profi fotóssal együtt, egy délelőtt alatt lefényképezünk, de ez sosem egy délelőtt, mert annak van egy előkészítése, meg a posztokat meg kell írni hozzá, szóval hogy azért az, az idő. De most mennyit érdemes? Hát szerintem ezt mindenkinek amennyi, ahogy be tudja osztani az idejét. Tehát ugye mondom, azt gondolom, hogy a sztorival azért szerencsére el lehet érni sokakhoz.
Mit tanácsolnál annak, aki egy blog indításán gondolkodik? Érdemes-e belevágni, mi, milyen gondolatokkal induljunk?
Mindenképpen érdemes belevágni, szerintem. Én azt tanultam meg ez alatt a jó néhány év alatt, hogy nem szabad arra várni, hogy valami 100%-osan profi legyen, mert magá a készítés folyamata során is nagyon sok mindent lehet megtanulni, és inkább induljunk el fél profiként, vagy még nem teljesen kiforrott ötletekkel, mert maga a folyamat is segít abban, hogy irányba kerüljünk, és egyszerűen az, hogyha már valaki elkezd egy témával foglalkozni, elkezdi magát beleásni, nagyon sok mindent fog megtanulni már ez alatt a folyamat alatt is. Nekem hosszú bejegyzések vannak általában a blogon, és ahhoz az újságírói munkám miatt ragaszkodtam, hogy én egy korrektorral dolgozzak együtt. Tehát, hogy valaki nézze át ezeket a szövegeket, azt nem szeretném, hogy utána visszaolvasom, és így hemzseg az elütésektől, vagy a hibáktól. Tehát, hogy nekem ez egy ilyen, ez amihez nagyon-nagyon ragaszkodtam. Illetve már a blog indulásánál is a képi tartalom is azért ott is elég magas minőségű. Tehát, hogy szerintem ezek, nekem ezek kellettek a blogomhoz. De az, hogy most én a témában mennyire voltam profi, hát sem mennyire. Tehát, hogy egyszerűen csak elkezdtem írni, meg gondolkozni, meg a posztokból A-ból B-be, mire eljutottam egy posztírás során, már ott is egy csomó minden eszembe jutott. Tehát mondjuk témajegyzeteket készítettem meg mellé, hogy még erről kéne írni, meg még erről is. Amúgy én ezt szoktam nézni, hogy például mi érdekli az olvasókat, ugye az Instagramon is nagyon sok visszajelzést kapok, ugye a Google keresésekben, Google Analytics-et használok, hogy mi az, amire nagyon sokan rákeresnek, mi az, ami a legolvasottabb cikk, és mondjuk abból a témából még egy-kettőt akkor írni, mert hogy az valószínűleg akkor sokakhoz elér. Ilyen. De hogy azt azért muszáj elmondanom, hogy újságíróként, a szerkesztőségben én sokkal tudatosabban dolgoztam. Nekem azért egy picit kimenekülés is volt abból a blog, tehát hogy nem kell, hál' Istennek, már annyira tudatosnak lenni, mert mint hogy tudod, hogy mindent betartani, minden szinten nagyon odafigyelni, de hogy most kezdek el, volt egy ilyen, hát egy ilyen újságírói munkából való kiégés során ugye visszakerülni ahhoz, hogy igen, a bloggal is most már még tudatosabban lehessen foglalkozni, mert hogy egyszerűen én jutottam el addig, hogy ez már nem fáj, vagy hogy így nem érzem azt, hogy így fáj, tényleg fáj tőle a gyomrom, hanem az, hogy igen, most már ez lett a főállásom, és hogy akkor lehet ezt még tudatosabban csinálni, mint eddig.
Online vállalkozás egyszerűen.
Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt a nagyon sok hasznos információt. Azt gondolom, hogy nagyon motiváló az az út, amit te bejártál, és remélem, hogy sokakat arra ösztönzünk majd ezzel, hogy ők is elinduljanak a saját témájukkal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám a mai adásban, és várlak a jövő héten is ugyanitt. Minden jót addig is, szia!
Ha te is nagyobb szabadságot szeretnél elérni az életedben az internet segítségével, ez a podcast csatorna pont neked szól. Online vállalkozás egyszerűen podcast Paulányi Beával.